Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ünnepre gyűltek össze a Jász-Nagykunszolnok vármegyei Jászfényszaru település lakosai a város legrégebbi és legnagyobb műemléképületében. Az 1702-ben épült és minden szentek tiszteletére szentelt templomban. A hálaadó szentmisét bemutató Ternyák Csaba érseket Kollár Csaba az egyházközség képviselőtestületének elnöke köszöntötte. Az ünnephez két fontos momentum is kapcsolódott, megújult a templom toronysisakja. Másrészt 10 éve került a helyi általános iskola az Egri főegyházmegye fenntartásába. A főpásztor a szőlőtő és a szőlővesző hasonlatát állította prédikációja középpontjába. Jézus a szőlőtő, mi vagyunk a szőlővesző, ami csak akkor marad életben, és csak úgy tud gyümölcsöt teremni, ha rajta marad a szőlőtövén. Mi pedig, ha az imádság, a jó cselekedet és a közösség ápolása révén élő kapcsolatban maradunk Jézus Krisztussal, aki a szeretet gyakorlásában és az áldozatvállalásban példát mutatott nekünk. Európai uniós és állami forrásból újabb vidéki munkahelyi bölcsödék létrehozását támogatja a kormány. Jelentette be a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára 60-ban. Kondzs Zsófia a 60. kórház munkahelyi bölcsödéjében elmondta, az 1,3 milliárd forint keretösszegű program részletei már megtalálhatók a pályázat.gov.hu honlapon. A támogatási kérelmek benyújtására a nyár folyamán lesz lehetősége az igénylőknek. Jelezte, egy vagy két, legfeljebb 8, illetve 16 férőhelyes csoportszoba kialakítására lehet pályázni a vidéki településeken. A támogatás összege kedvező elbírálás esetén csoportszobánként 27 vagy 33 millió forint is lehet, tette hozzá. 25 évvel ezelőtt indult el a magyarországi ökoiskola program, amelynek idei ünnepségén 171 oklevelet és 105 örökös ökoiskolai oklevelet adtak át. Így a 2025-26-os tanévtől már minden harmadik tanuló ökoiskolás, hangzott el Dunakeszin a címek átadási ünnepségén. Tuson Bence igazságügyi miniszter, a térség országgyűlési képviselője a rendezvényen elmondta, fontos a gyermekek nevelésénél, hogy szeressék a virágokat, fákat, és gondoljanak mindenre úgy, hogy nem csak esztétikai szépséget képviselnek, hanem ez maga a jövő. Maruzsa Zoltán, a belügyminisztérium köznevelési államtitkára arról beszélt, hogy 25 évvel ezelőtt több mint 20 iskolával indult útjára a magyarországi ökoiskola program, amely az első 5 évben 150 iskolára bővült. Erre a tanévre pedig már 1400 fölött van az ökoiskolák száma, az örökös ökoiskola státuszt pedig 845 iskola érte el. A gyermekek panaszmentes gyógyulásához, gyógyításához kíván támogatást nyújtani a belügyminisztérium integrált jogvédelmi szolgálata. Ennek része az az interaktív betegjogi foglalkoztató füzet, amelyet az idei gyermeknap alkalmából készítettek az egészségügyi ellátásban részesülő gyermekek, hozzátartozóik, illetve az egészségügyben dolgozók számára, közölte a tárca jogvédelmi biztosa Budapesten. Novák Krisztina a Henypál Országos Gyermekgyógyászati Intézet épületében megtartott tájékoztatón. Egyebek mellett arra hívta fel a figyelmet, hogy a tájékoztatáshoz való jog a harmadik leginkább érintett betegjog. A megfelelő kommunikáció elsősorban azért segíti nagyban a gyógyulást, mert így a beteg tisztában van a betegség lefolyásával, a terápiás lehetőségekkel, illetve az orvosnak is joga van ismerni a kórelőzményeket, a beteg életvitelét, valamint azt, hogy milyen gyógyszereket szed. Felidézte, tavaly indították el az Értsük jól egymást kampányt, ami újabb mérföldkőhöz érkezett, az Értsük mi is jól egymást szlogennel most kiadott betegjogi foglalkoztató füzet ezt a nevet viseli. Június 1-én a Nemzetközi Gyermeknapon játékos délutánra várja a családokat az UNICEF Magyarország a budapesti Kastner Community közösségi térben. A rendezvényt a szervezet fiatal nagykövetei álmodták meg, és ők lesznek a házigazdák is. A közleményben kiemelték, ez a nap egyszeri lehetőség lesz arra, hogy láthassa a közönség Altai Margit meseírónak, számos pöttyös könyv és lányregény szerzőjének különleges babagyűjteményét is. Végül az időjárásról. A csapadékgócok az éjszaka első felében lecsengenek, csökken a felhőzet. A legtöbb helyen derült, gyengén felhős lesz az ég. Északkeleten maradhatnak felhősebb körzetek. Az északnyugati északi szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 7 és 13 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Június 27-e és június 29-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Egerszalókon. Az idei év mottója Pastorale, szerzetesek, barátok, pásztorok. A háromnapos programon fellép többek között a Tercina Együttes, Pápai Erika színművész, az Egri Szimfonikus Zenekar, a Cantus Agriensis Kórus, a Capella du Mont Énekkar, a Szavária Barokk Zenekar, a Muzika Aulika Együttes és a Budapesti Kamaraopera. A fesztivál részletes programja megtalálható a bükkibarokkfesztivál.hu oldalon. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 27-e és 29-e között Egerben és Egerszalókon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Megjelent az új ember május 25-ei száma. A tartalomból. A szeretet és az egység küldetésében 14. Leó pápa megkezdte Péteri szolgálatát. A szelíd erő eredményes a nevelésben is. Átadták a pedagógusi munkát elismerő Kunz díjat. A kegyelem átalakítja a fogvatartottak életét. Hálaadás a börtönkurszió jubileumán. Imádkozva saját megújulásunkért is. Egyházközségi képviselőtestületek tagjai találkoztak Egerben. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Műsorajánló.
Kedves hallgatóink! A Megértés hullám hosszán című interaktív műsorunkban ma este Rad Csaba atya várja hallgatóink telefonhívásait. Ha megosztanák gondolataikat önök és a rádióhallgatókkal, kapcsolódjanak bele a műsorba.
Műsorajánlót hallottak.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
A mai előadás témája Móricz nagyhatású háborúellenes novellája, A szegény emberek. Több kérdésre érdemes figyelni a címmeditáció kapcsán. Részben arra, hogy miért szegény emberek. Mert szegények, vagy azért, mert a háború áldozatairól van szó. A második kérdés a lélektaniság megjelenése. És a harmadik megfigyelési szempont a drámaiság kérdése. Móricz Zsigmond, szegény emberek. Két szegény ember forgatta a földet a kert felső részén. Egymás mellett mentek az ásóval. Az öreg folyton diskurált, s a fiatal annyira szórakozott volt, hogy szinte tehetetlenül állott meg, valahányszor az öreg megakasztotta a munkában, hiába való beszédével. Ez a fiatal munkás kemény fekete ember volt. Vásott barna ruha volt rajta, katonabakancs és rendkívül ócska katonasapka, amilyet csak azokon a lenyűtt és féli csontvázzá vált katonákon látni, akik 10-15-20 hónapos lövészárok után vánszorogtak olykor végig az utcán, apatikusan és gépiesen. Már mondtam a vénasszonynak, hogy dugja el a fokhajmát, szólt az öreg, aki a feleségét mindig vénasszonynak emlegette, s megint megállott az ásó nyelére támaszkodva. Azt a ilyenkor kő eldugni a földbe ősszel, akkor lesz jó tavasszal. Nem fagy ki? Szólt tűnődve a fiatal. Nem, soha se. Nem árt annak egyáltalán semmit a fagy, ha a földbe van. Mert ha rágyűn a föld, akkor be van takarva, akkor nem árthat neki a fagy, pedig most az is drága a fokhajma. A fiatal ember, mintha ráléptek volna, összerándult. Minden drága, mondta sötéten, s az ásóját emelte. Minden nagyon drága, bólintott az öreg, rettenetesen drága. 1 kiló kenyérnek az ára 26 krajcár, e még nem von drága, de nem lehet kapni. A nagy világért sehun nem lehet kapni. Abba a mi falunkba meg a jóisten tudja, micsoda jegyző szorult, hogy mi nálunk sose kapni lisztet, cédulás lisztet. Más falukban mindenütt ellátják az emberiséget, csak éppen mi nálunk nem. De meg a minap avval jön a vénasszony, hogy a jegyző még azondja, hogy azondja, aki pedig ütet a szentekkel összeházasítja, annak ő ellássa majd a baját. Megcsóválta a fejét, s kicsit nevetett. Pedig mostani világba könnyen megy, hogy az ember a jegyzőt szentekkel összeházasítja. A fiatal ember most keményen a szemébe nézett az öregnek, s mintha nagy és erős dolgot jelentene ki, így szólt. Látja István bátyám, én csak 3 napja vagyok itthon, de ezt én nem érthetem. Rossz világ, ezt tudja. Én 26 hónapig voltam a fronton, de mondhatom, nekem semmi rövidségem nem volt. Meghiszem? Nekem ételem, italom megvolt. Hús annyi volt, marha hús, hogy már nem is akartuk ennyi. Már kifordult az ember szájából a hús. Hő, jó von itt. 1 kiló marha húsnak az ára 12 korona, azt mondják. Mert én bion nem vettem. A fiatalember kissé fátyolos szemmel soká nézte, szembenézett vele. Mit evett fröstökre? Hát igen, jó paprikát vettem én a múltkor a szerbtől, Kovács Jánostól, mert ő most a szerb, mióta nincsen szerb. 12 darabot adott 10 krajcárért. Még nem is drága, azt mondom. Azt ettem vagy 2 kenyérrel. A katonember már nem figyelt, már a szeme megint messze kalandozott, magába merült, de az öreg folytatta. Ebédre meg igen jó iborkát savanyított nekem a feleségem, hát ebédre meg azt a teszek a kenyérhe. Ha aztán vacsorára hazamegyek, főz a vénasszony bablevest vagy krumplilevest, ahogy gyűn, máma ugyan káposztát. Mert az embernek megterem a kertjébe a krumpli is, meg a káposzta is, az idén bion nem sok termet, de az is jó, azt is meg kell köszönni a jóistennek. Lisztje van? Hát van 2 méter búzám, tiszta. Muszáj neki körlési engedélyt adni. Azt kaptam a részibe. Meg a cédulás lisztet is kiszedi a vénasszony. Zsírja van? A van, hála Istennek. Jó órába legyen mondva. A van. Hogy ne hazudjak, van még vagy 2 liter. Csizmája van? Hát, ammán nem igen van. Ezt a bakancsot vettem. Ki győzne most 60 pengőket adni 1 pár csizmáért? Még ennek is nagyon örülök, hogy erre a bakancsra szert tehettem. Az ember lassan elfordította a szemét az öregről. 28 napon van szabadság. Mi az itt 28 nap? Most 2 nap vargáiknál voltam, kaptam este 4 pengőt. Vett a feleségem egy liter tejet 30 krajcárért, vett egy 1/4 kiló szalonnát 2 forint 50 krajcárért, 2 kenyeret, kicsi pékkenyér, 1 forint 10 ér, maradt 10 krajcár. Mi az a 28 nap? Pedig most már rövidebb a nap, kisebb lesz a napszám, szólt a vén. Nekem semmim sincs télire. 3 gyerekem van, mondta nehéz szóval, mintha a tüdejéből szakadna ki a szó. Gyerek, bolondság, mondta az öreg. Elég bolondság. Sok embert bizony a vére ver meg. Csinálják a gyereket, aztán a gyerek nem kérdezi, apám hun veszikend. Az kiköveteli az élést? Elid lopni? Kérje szomszédoktól, ha nem áld vágdagyon. Az öreg vén korhelyek tágas hangján utánozta a más szavát, de a fiatal szinte megdermett, szinte jéggé vált, csak rámerett az öregre, s a szeme meghomályosodott, aztán lassan lehunyódott a szempillája, s szédülő feje esett rá az ásó nyelére. Talán el is bukik hirtelen szédületében, ha meg nem kapaszkodik benne. Dolgozzunk már, mondta morogva. Ha nem kíméri az embert, fordult az öreg is az ásóra, s kényelmesen kezdett hozzákészülni a munkájához. A gyerek az béka éhes, avval is csak hasítja az ember szívit. Az ásó belemélyedt a földbe. 5-6 nyomot vetett fel, már megint nem bírta szó nélkül. A nem jó az a te ásód. Nem ilyen kötött főthő való ásó, avval nehéz dolgozni. Szaporátlan, mert igen, hosszú ásó. Kurta ásó kell az ilyen nehéz főthő, acélásó, mint az enyém. Nem is túl hosszú, könnyen megy a földbe. Van neki nyomintója is. Mindjárt szaporább a munka vele. A kapám is acélkapa. Micsoda? Ebben az acélkapával szétvágom az ide valósiak minden kapáját. A fiatalember oda nézett az öreg ásójára, és nagyot sóhajtott. Azután a maga ásóját nézegette. Gyenge ásó. Csinyán kell vele bánni, mert hajlik. Csupa kín vele dolgozni ebbe a szíjas földbe. És most egész tisztán látta, hogy be fog menni a házba. Ott van a bal sarokba a sifón. A sifonból vett ki pénzt a gazdasszony. Azt a sifont egy szeggel ki lehet feszíteni, s annyi pénz van benne, ezrek. Hát Sturmba, azaz Rohamba, voltál-e? Kérdezte az öreg. Ráemelte a szemét, a szem előtt fátyolos volt a világ, nem értette a szót. Sturmba úgyis sokszor, csak bólintott, nem jött ki hang a torkán. Fenelakodalom lehet, nevetett kicsit az öreg, és megcsóválta a fejét. Csak neki egymásnak a késekkel, azt a torkára. Kitölti meg először embert. A fiatal munkás lassan megmozdult, úgy elkésve értette meg a szavakat. Nem embert, mondta fejét megcsóválva csendesen. Jánt. Fiatal Jánt először. Jányt, mondta természetesen az öreg, mintha a világon a legegyszerűbb dologról volna szó. Mikor Sabácba voltunk, mondta lassan, kicsit rekedt, szórakozott szóval a fiatalember, s a katonasapka alá felhúzta tűnődve szemöldökét, gondolkozva, emlékezve, kilőttek egy házból az ablakon. Hármat lőttek. Az egyik golyó úgy mellettem pattant el a kövön, a másik golyó a szakácsnak ment bele a tarisznyájába. Így el is szakasztotta a combját. A harmadik meg a Zugsférernek ment be, itt a bal pofáján. De olyan bitang szerencséje volt, hogy a két fogát kiütötte, avval elment. Akkor a kapitány Jurovics kiadta a parancsot, hogy egy fénrik 6 bakával menjen be, s aki a házba találkozik, mindenkit le kell vágni, a gyereket is. A fénrik szó azt jelenti, hogy őrvezető. Nyugodtan s komolyan beszélt, de a keze aludva babrált az ásó nyelén, és folyton arra gondolt, hogy mire elindul, elkésik. Valaki hazajön, s akkor nem lehet megcsinálni. Megállott, hogy abba hagyja a beszédet is, amit kezdett, s azonnal induljon, de a lába nem akart mozdulni, a keze nem akarta elereszteni az ásó nyelét, s a nyelve újra kezdte, folytatta a beszédet. Akkor bementünk a házba, olyan kicsit emeletes volt a ház, 3 az aljában levő szobákba ment, lenn is egy lakás volt, meg fenn is. Ők oda le, mit csináltak, nem tudom én, de mi ketten a fénrik úrral bementünk az emeleten a házba. Ott volt egy rendes szoba, urasan, bútorok, minden, ott volt egy asztal, körül székek, az asztal meg volt terítve, étel, ebéd volt. Már éppen úgy volt, hogy dél volt, ott ültek. Ha. Igen, ebédültek, de a fénrik úr olyan volt, mint a sárga halál. Zofort, azt mondja. Ez a szó azt jelenti, hogy azonnal. Azoknak villa volt a kezébe, meg kés ettek. Az ablak be volt zárva. nem ők lüttek. Aztán megfogtuk a palláson egy jámboltot. Olyan szolgálójány az pofogtatott a pallásról. Minek az? Egy bolond vászoncsedéd. Azt tegye fel magába, hogy gyűlövöldöz? Mikor úgy jöttünk dopplerájba az utcán? Kellett neki háromszor lőni? Aztán Tik? Mi? Kérdezte a fiatalember, mintha álomból ébredne. Az öreg rábámult. Aztán Tik, mindenkit levágtatok? Csak úgy Szuronyhegyivel, morogta a katona. Aztán Ján volt az első. Mi? Azt mondtad, hogy az első Ján volt. De a katona, mintha megállott volna az esze, csak maga elé merett, s mintha valahova távolba figyelt volna. Nagy Ján vagy kis Ján? Várjék csak, szólott a fiatalember hirtelen, hazalépek egy kicsit, mert elfelejtettem az asszonynak megmondani, hogy Hun a láda kócsa. Gyorsan lenyomta az ásót a földbe. Most ütötte a tízet a toromba. Ő maga is csak akkor vette észre, hogy kimondta hazugságot, hogy a távoli óraütésekre figyelt. Így határozta ő ezt még az éjjel, hogy mikor kilencet üt, elindul, de előbb azt fogja mondani, hogy 10 óra. Akkor aztán, ha valaha faggatnák, lesz egy tanú, hogy ő 10 órakor még itt volt. Az öreg megcsóválta a fejét, utána nézett, ahogy nagyokat lépve szinte szögdelve ment a katona a kivörösödött bakancsaiban, a gyűrött szürke sapkát a szemébe húzva. Mit beszél ez? Mondta magában félhangon. Hogy már 10 óra? Kivette a nikkel óráját a zsebéből, s jól megnézte. 9 óra volt rajta, 3 perccel múlt el 9 óra. A katona kiment az utcára, s rendes lassú léptekkel ment előre a templom felé. Úgy ment, ahogy előre elgondolta. Se nem lassan, se nem szaladva, de inkább gyorsan, mert munka közben ment el egy kicsit. Hát sietni kellett. Figyelt, hogy nem látja-e ismerős, akinek köszönni kell, de mégis, mikor a kerítésen kinézett egy nagybajúszó ember, úgy merett rá, mintha váratlanul a hóhírját látta volna meg. A szíve, mint a nagy kalapács lett volna belül, ritka nagy kondulásokkal verte a mellét, mint mikor félreverik a harangot. A templom mellett magas orgonabokrok közt kellett bemennie a sötét útra. A bokrok már meglehetősen üresek voltak. A levél sárgán hullott le a földre, balról fiatal diófák állottak az út szélén, s nagy tágas felszántott kert, jobbról mély árok szakadék, s annak a fenekén a patak rendesen csúszott. Az árkon túl volt a ház. Körülpillantott, nem látja-e senki. Errefelé már senki sem lakik, senki nem jár. Lemászott az árokba. Kicsit még mosolygott is magába, azelőtt sose jutott volna ilyen eszébe, hogy ebbe az árokba leereszkedjen. Csúnya akácos gödör. Még a gyerekeknek se okos belemászni. De miket tanult ő katona sorban? Hol járt, micsoda faluvégeken, hogy lopakodott ellenség után? Vedett át lefülelni, házakat megkerülni? Falut felgyújtani, disznócsirkét leverni, tehenet kihasítani, felét kivágni, a többiét otthagyni? Szinte úgy éreztem, mióta itthon van, most került először kedvére való helyre. Mi is ez az élet? Ez az igazi, dolgozni. Észre megkerülni az ellenséget, s hátába támadni. Mi lenne a kevés magyar katonából, ha sokat törődne avval, hogy hány az ellenség, micsoda veszedelmekkel jár a játék? Közepébe? Nincs most se törvény, se igazság. Csak erő meg ész. Aki bírja, marja. Ilyen parton se tudna átmászni? Hát az olasz parton, a part 1000 méter magas, aztán 2 kilométer szélességbe, 1/2 kilométer mélységbe, nincs egy tenyérnyi föld, akit a gránát meg nem mozgatott volna, szétvetette a vas, kitépte a belét, elszórt mindent, követ, földet, vassal bevetette, mint itt, a búzával a szántást. Aztán, mikor megáll az ekrazitos eső, bele az átkozott agyagos földbe, kidüllett szemmel bele, az agyag megmarkolja a lábát, lehúzza a testét, minden tenyérnyi darabjára ágyút átja a száját, gépfegyver köpködi a golyót, mint a fergeteg a csupas síkságon. A puska golyó pereg, mint nyáron a jégeső, s hogy tusakodtak ott, hogy mentek neki a halálmezőnek, az oszlavai temetőnek. Még a gödör szélén, akár éjfarkas, Ott leselkedett pár pillanatig, s zúgó fejében a csaták zúgása szikrázott végig, mégis mintha a lelke fenekén valami olyan gyávaság kúshadna, amit sohasem érzett a harcszereken. Hiányzott a kommandó, nem állott megette a káplár parancsal, se a Fenrich óra suttogó rendelettel senki sem mondta rajta kutyaszorítsd, s hideg verejték volt a homlokán. Ahogy végre észrevette magát, hogy már sok lesz a megdermedt heverésből, s ki akart ugrani egy fiatal akácfa veszőbe akadt, s amint mérgesen ki akarta magát szakítani, egy tövis kegyetlenül beleszóródott a csuklójába, az ingen keresztül. Azt a mérges istenit mormogta, s kicibálta a tövist. A vér szivárgott utána, bekapta a szájába a sebet, s kimászott az árokból. Valami vad dűnőd benne, dühös ingerültség, a szeme égett. No megállj, morogta magában, s nem tudta kire és miért fenekedik. Nehéz nagy léptekkel lesütött fővel ment a házig, az ároknál nem volt kerítés, s a házig füvön ment, csak néhány lépést. A házsarkánál megállt, s a szívébe nyilallott. A nótárszájú gőgös, vasvilla szemű bakákra gondolt. Ha látnák most, milyen patrulyba jár? Ez a szó azt jelenti, hogy őrjárat. Összerántotta a szemét, most a szegénység az úr, most a szegénység kommandíroz. Az arcához nyúlt kemény ujjaival, mintha még egyszer bele akarna markolni az agyveleje gondolataiba. Csak ugyan kell-e? Csak ugyan muszáj? Meghallotta a saját hangját messziről, azt mondta a felesége adósságáról, délig megadom, ford benne, mint amikor jobbról-balról gránát csapkod le, s rettenetes tölcséreket szaggat a fekete volhinai földbe. Így állott ott, akkor a ropogás, durrogás, az őrületes csattogás közepett, mikor az égre lőttek a földről a fekete sarak, és a domb tetején a horvátok folytogatták a szibériaiakat. Akkor a tisztek kihúzták a kardjukat, s szájról szájra járt, nem lehet tovább. Forwards. Ez a katonai szó azt jelenti, hogy előre. Most is úgy rohant be, előre szegzett fejjel a tűzbe. Egy pillanat múlva áttörte a tüzes falat a baka, a magyar, mindig legjobb előre, s bent állott a konyha sötétjében. Csak úgy ziháta melle. Csak a fegyvere volna itt vele. Fújt a tüdejéből a forró gőz, s a karja a vasvilla után nyúlt, ami az ajtó mellett volt oda támasztva. Most mi lesz? A konyha sötét volt és alacsony, szabad tűzhely alatt a fehérre meszelve a kemence, cserépfazekak, s vasvilla a kezében. Ezek a vargáik is szegények voltak a háború előtt, csak most, hogy eladták a tehenet meg a bornyút, most vannak az ezrek. Mia! Kiáltott bentről egy gyereklány. A katonának kinyílt a szája, s megállott a vére. Itthon vannak, motyogta. Sápat lett a fekete arcas, visszább torpadt. Egy fiatal lány kinyitotta a szoba ajtaját, s ijedt és bámész szemmel tátott szájjal nézett. Hosszú pillanatokig néztek szembe. Lassan megismerte, hogy ez nem a vargái gyereke, hanem Szabó Eszter, a Szabó András jánya. Itthon vannak? Kérdezte végre rekedten. Nem. Hát, elmentek reggel. El? Egen a vásárba. Hát, se maga látta. A katonának tágra nyílt a szeme. Aha, ez már támad, ez már ellenség. S erre mindjárt nyugodtabb lett. S folytatta a szeme a villámlást, mintha már joga volna felülkerekedni. A lány mögött a vargái kislánya dugta ki a fejét. Ez is olyan gyerekesen ilyet szemmel merett rá. Úgy nézett rá, éppen úgy, mint az a lány ott a háború elején, a legelső gyerek ott, Sabácban. Megmarkolta a vasvillát, a vére leszállott a szívére, s várt. Várta a parancsot. Meretten s fakón vadult rájuk, amitől a gyerekeknek elállott a szava. A fejében alig fordult meg gondolat, tudta, hogy meg kell lenni. Délig megadom, mondta hangosan, azzal felemelte a vasvillát, s keresztül szúrta a kislányt. A varga gyereket, az ellenséget, látta, hogy belement a vasvilla a torkába, s vér szökött ki, ezen már megkönnyebbült. Hogy ismerte már ezt a vért? Hány embert szólt már agyon? Mindenkinek így szökik a vére? Kirántotta a vasat, s a gyerek, mint egy kis tömlő, bukott el a sötétes szobában. A nagyobbik hangtalanul eltátott szájjal, mint a remegő vad merett rá a katonának minden mozdulatára. Ez intett, hogy be. A lány hátrafelé bement, de a szemét egy pillanatra se vette le az emberről. Ez utána ment kemény, egyenes katona léptekkel. A nagy szekrényre nézett, amiben az ezresek vannak. Hol a kócs? Mondta. A fiatal lány minden tagja folyton rázódott, mint valami gépszerű reszketéssel. Hol van a kócs? Kiáltotta újra a katona. Nem tudom, nyöszörgött a lány, és a foga zörgött. Ha meg nem mondott, téged is agyon szúrlak. Bent van a másik szobában, a sifonban. A katona intett neki, és előre ment. Gyorsan kihúzta a sifon fiókját, kétségbe esve kotorászott benne. Hamar. A lányka iszonyatos rémülettel nézett fel rá, ott guggolásából. Elvitte a néni magával. A katona megvetően rántotta meg a száját, és a vasvillával a hasába szúrt, de a villahegye nem ment át a ruhán, ezért újra fogta a villát, felemelte, s teljes erővel belevágta. Még most sem halt meg a gyerek, mert közben oldalt fordult, s most karja a villa két szára közé került. A katona körülnézett, s meglátta asztalon a nagy kenyérszerű kést, visszament érte a nagyszobába, aztán be ismét, s kétszer a nyakába szúrt, aztán egy erős harmadik vágással, az egész torkát ketté metszette, úgyhogy a feje szinte leesett. A fene egyen meg benneteket, egyenesedett fel. A keze csupa vér volt, lecsapta róla a földre, s látta, hogy a vér végigfrecskelt az ágyon, s a szekrényen, ezen újra elmosolyodott. Nagyot fognak nézni, ha hazajönnek. Ebben a pillanatban a bölcsőben felsírt a kisbaba.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Műsorunkat szerdán 13 óra 5 perctől ismételjük meg.
Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg Nyulász Péter Helka című mesének következő részét, melyet Fűr Anikó olvas fel.
Hamarosan ott voltak benn mind, a lovakat kivéve persze. Jókora sziklából faragott láda hevert a padlón az oldalára dőlve, résnyire kinyílva. Akkor borulhatott fel, amikor az óriásokra támadtak a szakállas békák. Komoly földrengés lehetett itt az élethalált usakodás közben. Legalább nem kell bajlódni, hogyan nyissuk ki, mondta Ciprián, és igyekezett megmozdítani a félre billent fedelet. Ám hiába. A vaskos kőlap nem mozdult, a nyílás pedig keskeny volt. Cipriánnak csak a keze fért be.
Majd én,
ajánkozott Furmincs, már kúszott is befelé. Rögvest a nyomában Tramini. Kuncogva élvezték a bujócskázást, aztán kiszóltak. Tompán döngött a hangjuk, mint egy bödön mélyén.
Csak valami szütyő van itt.
Hozzátok ki, kérte Helka, s a két manó nyöszörögve szuszogva lassan ki is szibálta a kis tarisznyát. Helkának adták, Ciprián pedig sürgetni kezdte a társaságot. Na, gyerünk innen mielőbb. Egy perccel később már messze jártak a pokoli kőkatlantól, és csak akkor álltak meg, amikor kiértek az óriások ösvényéről a sziklák közül, s végre újra fű, fa, virág, repkedő pillangók és napfény vette körül őket. Helka a tarisznyába nyúlt, és egy lapos, hatszögletű kőkorong került a kezébe. Közepén egy átlátszó, üvegszerű kristály, mint egy kis oszlopocska. Azon kívül semmi különös. Hát, ezzel nem sokra megyünk, legyintett Ciprián. Kicsit tűnődött Helka is. Forgatta a kőlapot, nézte alulról, oldalról, piszkálta a kristályt, hát ha be lehet nyomni. Hasztalan. Aztán kiforgatta a tarisznyát, hát ha akad még benne ez az, de semmi. Üres volt. És ekkor eszébe jutott Kamor naplója. Csak hogy ezúttal hiába illeszgette le a medálját. Sehogy se kattant a helyére, és a sárga lapok csak üresen zizegtek, úgy, mint amikor először Ciprián belelapozott.
Na mi van?
Budjant ki ekkor Tramini száján a türelmetlenség.
Semmi!
Semmi, válaszolt Helka.
Miért nem teszed azt a korongot a naplóra?
Vetette oda Fokhegyről Furmint nemes egyszerűséggel. Hát ez hogyan jutott eszedbe? Csodálkozott Helka.
Kamor így csinálná, az biztos. Mindig összepróbálja az ilyen dolgokat, aztán sistergés, villogás, füstpamacs és kész. Utána pedig végre ad valami harapnivalót. Vagy úgy, innen fúj a szél az uzsonna felől, nevetett fel Helka.
Ám a tanácsot megfogadta, s lám úgy lett, ahogyan Furmint előadta. A korong úgy passzolt a napló fémdíszére, mint előző nap a medál. A kis csapat érteklődve hajolt a könyvecske fölé. Az felfény lett, kinyílt, ám ezúttal nem szólalt meg semmi hang, csak fura ábrák jelentek meg. Furcsa, sokszögű alakzatok, egyenes és görbe vonalakból. Hosszúkás téglalapfélék, hasas trapézok, dundi félkörívek, s végül nagy meglepetésre egy spulni cérna.
Megint egy képrejtvény, állapította meg Helka.
Az, mit kezdjünk vele? Hadonászott tanácstalanul Ciprián.
Talán össze kell ezeket is kötni, gondolkodott hangosan Helka, csak hogy ezek nem pontok. Ráadásul ceruzánk sincs, se faszén. Egyáltalán mik ezek? Lehet, hogy valami kirakós játék, és egymáshoz kell illeszteni a darabokat. Ah, ez így nehéz lesz fejben. És ha kivágnánk?
Na, azt nem. Nem írhatjuk szét a naplót, hüledezett Helka az ötlet hallatán.
Különben sincs ollónk.
Inkább próbáljuk meg kitalálni, mi lenne belőle, ha összeraknánk.
Sonka,
bökte ki Tramini, és nyalt egyet a szája szélén. Ciprián már épp rámordult volna, amikor Helka örömmel megjegyezte.
Mondasz valamit, ez itt tényleg olyan, mint egy comb,
mutatta az egyik rajzot.
Ez pedig valami könyökhajlatra hasonlít,
ökött egy másikra.
Mi ez, valami szétdarabolt szörny szülött?
Aggodalmaskodott Ciprián.
Nem, örvendezett Helka, ezek egy ruha részei, ez egy szabás minta.
Szabás minta? Ennek nincsen semmi értelme,
morgott az apród.
Mire megyünk, ha összeillesztünk egy ruhát?
Talán inkább az a kérdés, mivel illesztjük össze?
A ruhát össze kell varni, ahhoz cérna kell.
Az ide is van rajzolva. Talán az a megfejtés, ami hiányzik.
Miért mi hiányzik?
Egy hegyestű,
kiáltott erre Furmincs, amint ezt kimondta, az ábrák felvillantak, a vonalak megmozdultak, összeálltak egy vékony vonallá, és eltűntek. A napló pedig becsukódott. Ilyetten néztek össze. Most akkor mi a megfejtés?
Mit is mondtál? Fordult Helka Manóhoz. Hogy tű,
válaszolt riadtan.
De nem pontosan ez volt, valamit még mondtál.
Hogy hegyes tű kell hozzá. Ez lenne a megoldás, hogy hegyes tű,
hüledezett Ciprián. Helka azonban már vette is elő a térképet. Valahonnan rém lett neki, hogy már hallotta ezt a nevet, tán az öreg pásztortól. És igaza is volt. A térkép egy hegyet mutatott meg. Kirajzolta az utat is oda, majdnem pontosan vissza arra felé, amerről jöttek, a Kekút forrástól észak-keletre.
Hát persze, a hegyes tű, hiszen már jártunk is arra. Bizonyára ott bontották a követ az óriások, és ott lesz a kőolvasztó. Indulás!
Intett Helka Cipriánnak. Indulásra készen ugrottak fel. Nem úgy a két Manó. Ők kikötötték, előbb az uzsonna, s csak utána a vágtatás. Szerencsére Pázazó gondosan becsomagolta nekik a vacsora maradékát útra valónak, így pár perc falatozás után célba vehették a hegyet.
Ma Nyulász Péter Helka című mesének 31. részét hallottátok. Jó éjszakát, szép álmokat kívánunk!
Feel the flow. Kalapos pörgetőse, alsó szoknya lengetőse, zeng az erdő, zeng az ég is, járják egyre, járják végig.
A Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa a tékozló fiú történetéről elmélkedik.
A tékozló fiú története a mennyi atya végtelen irgalmas szeretetéről szól. A történet úgy kezdődik, vámosok és bűnösök jöttek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók méltatlankodtak miatta. Ez szóba áll a bűnösökkel, sőt eszik is velük, mondták. A vámosok és a bűnösök valamire szomjaztak. Érezték ők, hogy amit tesznek, az bűn, az rossz, az megalázza az egész lényüket, és hogy valamit tenni kell. Tudták, hogy valamire éhesek, szomjasak, de pontosan nem tudták megfogalmazni. Ezért keresték Jézust, hogy hát ha ő majd tud valami okosat mondani, nagy hírű volt, gyógyító, tanító, mester, és hát ha ő tud választ adni, hogy ő pontosan mire is szomjaznak. És ők itták Jézusnak a szavait. A farizeusok pedig megbotránkoztak rajta, mert egy jó, vallásos ember nem áll szóba ilyen aljanépséggel, mert mi különbek vagyunk náluk, és ezekkel az emberekkel nem tárgyalunk, főleg nem eszünk együtt, sőt az ilyen embereket lenézzük, és nem is akarunk a közelükbe menni, nehogy tisztátalanná váljunk. Ez a kép élt bennük. És erre mond Jézus egy példabeszédet, ami két fiúról szól. A fiatalabbik fiú jelenti a bűnös embereket, a vámosokat, utcanőket, de jelenti a pogányokat is, akik nem ismerik az Istent, vagy nem jól ismerik, még nem tértek meg. Az idősebbik fiú pedig Izraelt jelenti, ők, akik az Isten meghívott, ők a kiválasztottak. Ők már sokkal régebbről ismerik az Istent, ezért ők az idősebb testvér. A történetben a fiatalabb fiú elindul, hogy a maga erejéből boldoggá tegye saját magát. Meg volt az elképzelése arról, hogy egy embert mit tesz boldoggá. Nekem nem mondja meg senki, se Isten, se ember, majd én tudom, hogy mi ad örömet, mire van nekem szükségem. És pénze is volt hozzá. De minden, amit kapott, az az Istentől van. És az élete tönkrement, írja az evangélium, éhínség támadt abban az országban. Itt nagyon fontos az éhínség szó. Utána, amikor a sertéseket őrizte, akkor pedig így fogalmazza meg, én meg itt éhen halok. Tehát éhínség támadt, éhen halok. Egy bűnös ember, aki érzi azt, hogy éhen halok, valamire nagyon mélyen éhezem, valamire nagyon mélyen szomjas vagyok, mint akár a szamaria asszony, valamit keres, már a hatodik élettársa van, de még valamire szomjazok, ez valahogy nem tölti be azt az űrt, ami bennem van. Éhségi szomjúság. Minden embernek a legmélyebb vágya, hogy az Isten szeretetét befogadjam, és viszont szeressem őt. Ha hívő, ha nem hívő, akármilyen vallású, ezt az Isten ültette belénk, ezért minden embernek a szíve mélyén ott van. Valaki letagadja, valaki nem is tudja, vagy befedi más bűnökkel, bálványokkal, de minden ember szívének a legmélyén ott van az éhség. És sokszor ez akkor jön elő, amikor valaki egzisztenciálisan nagy nyomorban van, akár megsemmisült, vagy valóban szegény, de mindenképpen valamilyen katasztrófa éri az életét, és szinte megsemmisül. Ekkor érzi ezt a belső éhséget, ezt a belső fájdalmat. A tékozdó fiú hazatér. Persze már készíti a védőbeszédet, hogy hogy magyarázza meg az atyának, hogy ne üssönek agyon, ne büntessenek meg, már a fiú nem lehetek. Viszont valami utolsó szolgának fogadjanak be, de hogy adjanak enni, mert éhen halok. Ebben az atyai házban kaphatok valamit enni, és nem kell éhen halnom, nem kell önmagammal végeznem, van remény. A fiú nem is veszi észre, hogy ő már halott. Halott emberségében, halott a bűnei miatt, halott az álmaiban, az egész lénye halott. Amikor a mennyi atya elé siet, akkor az atya szalad azért, hogy minél hamarabb átöleli az ő fiát. Oda megy, átöleli, és pontosan ezt nem írja az evangélium, de el tudjuk képzelni, hogy az atya átöleli, magához szorítja, talán még sír könnyezik is örömében, csókolgatja a fiát, az atya számára a legis legnagyobb ünnep, hogy a fia hazatért. Pedig a fiú az piszkos, büdös, emberségében, mind külsejében eléggé rosszul néz ki, sőt meg is érzi az atya, hogy ez a fiam halott volt. Tehát ő lélekben halott. Ez a legveszélyesebb halál. Azonban, amikor elfogadja az atyának az ölelését, akkor ebben az ölelésben a fiú meggyógyul. ebben gyógyul meg teljesen, elfogadja az atyának a szeretetét, a megbocsátását, és ezáltal, most már így mondanánk, hogy a fiú szenté válik, hiszen az atya az ő életéből ad neki. Az atya szól a szolgáknak, hogy hozzák a legdrágább ruhát, sarú, gyűrűt, vagyis nem valamilyen harmadrendű szolgának fogadja vissza, hanem a legdrágább fiának, a teljes méltóságot visszaállítja. Ha belegondolunk abba, és én sokszor gondolkodom azon, hogy ahol ilyen tragédia van, akkor a család azt mondja, fiam, te egy utolsó senki vagy, lejárattál bennünket, mindenki tudja, hogy mit csináltál, te vagy a mi szégyenünk, úgyhogy takarodjál befelé, enni adunk neked, de ki se gyere még az udvarra se, meg nálunk is hírzállat van, az egész családot szégyenbe hoztad, és ezért takarodjál befelé. Vagy valakit ki is közösítenek, fiam, ha ezt tetted velünk, nem vagy a fiam, takarodj innen, vagy nem vagy a leányom. Sokféle variáció lehet erre. Azonban az atya befogadta, sőt táncos zenés mulatságot rendeztek, és hogy tudja meg az egész világ, hogy a fiam halott volt, de viszont feltámadt, és ha feltámadtad az élőt, az ünnepeljük. Húsvétkor is ünnepeljük, hogy Jézus Krisztus feltámadt. Itt a fiú támadt fel a lelki halálból, az atya irgalma szeretete által. Az is tudjuk a történetből, hogy az idősebbik fiú megbotránkozik és felháborodik, hogy ez a te fiad, nem is az én testvérem, ez a te fiad, semmi közöm hozzá, te nevelted, te tedded ilyenné. Ez a te fiad hazajött, és mennyi bűnt elkövetett, a pénzét rossz nőkre pazarolta, és most hizlalt borjút vágod, zenés táncos mulatságot rendezel? Én ilyet sose kaptam. Sőt, amikor kértem, hogy egy gödöjét, hogy a barátaimmal el tudjam fogyasztani, akkor pedig nem adtál nekem. És látszik ebből a beszélgetésből, hogy az idősebbik fiú, ha bár otthon maradt, de az atyának a szeretetét nem fogja fel. És ez a központi gondolat ebben az evangéliumban mind a két személynek az a tragédiája, hogy az atyának a szeretetét egyszerűen nem értették és nem fogták fel. Az idősebbik fiú ma sem fogja fel. Hűséges, ő megtettő minden parancsokat, de látszik, hogy elég savanyú az a hűség, mert az atyára úgy tekint rá, hogy még egy gödöjét sem adsz neki. Pedig az atya azt mondja, fiam, mindenem a tiéd. De a kulcs, nem fogták fel az atya szeretetét. Amikor a tékozdó fiú hazatért, az ölelésben rádöbbent, hogy kit hagyott ő el, hogy az atyát nem ismerte, hogy az atya mennyire szereti őt, és ebben a szeretetben meggyógyult. Az idősebbik fiú csak panaszkodott, felháborodott, nem is én akart bemenni, én ilyenekkel nem táncolok együtt, mert különben is az Isten igazságtalan, vagyis ő az atyára most is úgy tekintett, hogy igazságtalan valaki, aki a hűségesekhez nem hű, az ilyen jöttmenteket, ilyen utolsó rossz embereket, bűnöseket pedig befogadja, és utána táncos mulatságot rendez. És visszaköszön, hogy a farizeusok is méltatlankodtak, hogy a utcanőkkel, vámosokkal, ilyen jöttment söpredékkel szóbál, hogy tehet ilyet, amikor mi vagyunk a jóvallásos emberek. És a jóvallásos emberek nem fogták fel az Istennek a szeretetét. Ezért, amikor nézzük a saját életünket, mi is éhesek és szomjasak vagyunk, sok minden hiányzik nekünk, próbáljuk betölteni ezzel, azzal, sokszor csalódunk emberekben, mint a szamari asszony, már a 6. élettárs, de még az se jó, még most is szomjas vagyok. Vagy ez a fiú is, aki már mindenfélét kipróbált, és mégis éhes és nyomorult. Azért, mert mindenkinek a legmélyebb vágya az Istennek a végtelen szeretete. Ez befogadni, és az Istent viszont szeretni, tiszta szívből imádni. Ez úgy jelenik meg az evangéliumban, mint parancs. De én most szeretném ezt a parancsot elvenni belőle, hanem úgy tekinteni rá, mint ez a boldogságunk alapja, ez a legmélyebb és legerősebb vágyunk, és ezért tegyünk meg mindent, hogy ebből a szeretetből éljünk, és hogy ezáltal igazi, valóban élő és szent emberek legyünk.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa a tékozló fiú történetéről elmélkedett. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották. A műsort Grunda János szerkesztette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!